Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai beszélgető partnerem Csányi Ágnes, aki jelenleg a Sziládi Áron Református Gimnáziumban kolléganőm, illetve a Halas Rádiónak a főszerkesztője, így hát már az ő hangja ismerős lehet, hallhatták kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
Szervusz Dia, köszöntöm a hallgatókat.
Kicsit most egy másik oldalról ismerjük meg a hétköznapjaidat, most, hogy belekeveredtél ebbe a főző magazinba. Hogyan és milyen kapcsolatban állsz a konyhával?
Hát én azt gondolom, hogy hasonló, mint nagyon sok dolgozónő, kortársam, hiszen viszonylag kevés időm jut főzni. Egyébként én nagyon-nagyon szeretek főzni, de nálam a maximum ételkészítési idő hát egy óra alatt szokott lenni, inkább fél óra és 50 perc között van. Azt gondolom, hogy minden ételt imádok, és nagyon sok félét készítek, aminek az elkészítési ideje fél óra és 50 perc közötti.
Mondjuk az biztos, hogy igaz, hogy téged mindenhol látni lehet egy nap. Tehát itt vagy az iskolában, a rádióban is, tehát biztos, hogy kevés időd jut az igazi kibontakozó főzésre. Mégis ugye 3 gyermek édesanyja vagy, úgy gondolom, hogy azért nem volt ez mindig így, hogy csak fél órát tölts a konyhában.
Ez pontosan így van, de hozzá kell tegyem, hogy nálunk a gyerekek viszonylag közel születtek egymáshoz, tehát 4,5 éven belül mind a 3 gyermekem megszületett, ami azt vonja maga után, hogy akkor is kevés időm volt főzni. Például a legelső gyermek, amikor megszületett, akkor tudom, hogy 1/2 évig tejber is, odaégett tejber is tettünk tojáslevessel, mert az tejszaporító. Mármint nem az odaégett tejber is, hanem a tojásleves.
Kitől tanultál főzni?
Hát én édesanyámtól alapvetően. Én már akkor is kevés időt töltöttem otthon, mert nagy baráti köröm volt az ifjúsági, gyülekezeti ifjúsági csoportban, rengeteg program volt kirándulás nyáron, tehát anyukám nagyon ritkán bírt elcsípni, viszont amikor elcsípett, akkor mindig mondta, hogy nagyon fontos dolog, hogy megtanuljak főzni, amivel egyébként teljesen igaza van, nagyon sok helyen tudja hasznosítani az ember, de még kakast is kellett vágnom, tehát az egy nagy projekt volt, mert ha az apukám nem volt otthon, akkor nem volt, aki levágja a csirkét, és akkor aztán egyszer egy Robert Merle regény, Mesterségem a halál után, ugyanabban annyi szörnyűség van, aki olvasta, hogy úgy éreztem, hogy most képes leszek arra, hogy ne estig várjuk az aput, hanem a csirkétnek elvágtam a nyakát. Hát itt tulajdonképpen elég korán felbontani, felpucolni csirkét. Sokszor mentek kapálni édesanyáik, én meg otthon maradtam, én voltam, aki főz. Tehát úgy relatíve azt mondom, hogy tudtam főzni. Azért nem minden, de voltak olyan dolgok.
Nem szekte a kedved ez a gyilkosság, hogy úgy mondjam?
Nem. Igazából én úgy vagyok vele, hogy éppen most egy kicsit olyan vegetariánus étrend felé fordulok, részben tudatilag is, mert valóban én azt gondolom, hogy nem olyan jó dolog megölni az állatokat, de alapvetően én eszem húst, és azt gondolom, ha valaki eszik húst, akkor álszen dolog, hogyha ettől megóckodik, csak nem olyan könnyű dolog megtenni, úgyhogy tudom, hogy egy évig ez működött, hogy tudtam ebbe segítséget nyújtani anyunak, aztán hát elmesélhetem, hogy miért lett vége ennek a bátor korszakomnak, hogy volt egy nagyon kis cuki csirkénk, és akkor ugye a rántani való csirkét fiatalon vágják le, és akkor az ilyen nagy erős kakasokat simán levágtam, mert ugye azok küzdöttek, és akkor gyakorlatilag küzdöttünk ott egymással, de ezt a kis csirke, ez olyan kis nem is küzdött, és akkor úgy megadta magát, és egy olyan kis hangot adott ki, mikor szegénynek vége lett az életének, hogy akkor ott eldöntöttem, hogy én soha többé nem ölök állatot, de húst eszem azóta is, úgyhogy álszent vagyok ilyen szempontból.
Mennyiben játszottak szerepet mondjuk a nagyszüleid? Sokan elmondják, hogy a nagymama tanította tésztát gyúrni és ütni, főzni. Nálad volt-e ilyen lehetőség?
Nem igazán. A nagyszüleim nem velünk egy háztartásban éltek, és látogattuk őket ugyan, de nem főztünk együtt. Tehát azt láttam, hogy mind a kettő nagyon jól főz, és egy csomó mindent elmondtak. Tehát például az én egyik nagymamám az mondta, hogy ő csak szárnyas jószágot eszik meg, tehát ő nem evett például disznót, marhát, stb., csak libát, tyúkot, csirkét, és egyébként nagyon hosszú ideig is élt, tehát hogy ő megválogatta ösztönösen, még akkor nem volt ilyen, hogy koleszterin, meg stb., semmiről nem tudtak. Úgyhogy végül is sok mindent láttam, hogy készítenek, de úgy konkrétan nem tanítottak főzni.
Mikor jött az a pont, amikor már ugye túlléptünk ezen az odaégett tejbe, grízen és rizsen, amikor már ténylegesen a gyerekek mellett is komoly ételeket kezdtél készíteni?
Hát ez nagyon jó kérdés, és ezúttal is nagyon megköszönöm a férjemnek, hogy kitartott ebben az odaégett tejbe, rizs és tojásleves korszakban mellettünk. fél év volt, amikor már egy kicsit több szabad időm volt, meg már vendégeket is fogadtunk. Nagyon sokat segített, hogy bármit főztem, a férjem mindig azt mondta, hogy jó lesz. Anyósom nagyon kedves mai napig is, de hát ugye nyilván főzött mindenféléket, hogy gyerek kisfiam, egyél töltött káposzta, stb. És a férjem nagyon kitartan nem, őt várják otthon. Jelzem az első fél évben az említett tejberizssel és tojáslevessel. Nagyon nagy erőt adott az, hogy bízott bennem, hogy előbb-utóbb lesz más étel is az asztalon, és így is lett fél év múlva.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel. Említetted, hogy ugye három pici gyerek mellett kezdtél el igazából a konyhában sertepert élni. Van-e ebből az időszakból valami kedvenc történeted?
Az egyik legemlékezetesebb, amikor már ugye fél év után tényleg volt időm is főzni. Ugye kezdő házi asszonyként az ember mindig spórol, és akkor meglepően olcsón találtam tyúkot a boltba, de hasonlított a csirkére. De nekem ez úgy nem volt teljesen megagyba, hogy a csirke és a tyúk között van különbség. És akkor sült baromfit akartam, és el is kezdtem sütni. Hát vélhetőleg ezek a tyúkok ilyen 120 éves agyontojt. És amikor láttam, hogy a sütés folytán a tepsibe ez egyre keményebb, tehát már a kőhöz kezdett hasonlítani, akkor váltottam, akkor elkezdtem főzni vízbe, mert mondom, ezt nem bírja meg enne a férjem se, meg én se. És akkor tudom, hogy ez a tyúk, ez vízbe volt, tűzbe volt, minden volt, és a végén is kemény maradt, de hangsúlyozom, ezt is megettük nehéz szívós munkával, de tudtam attól kezdve, hogy ha nagyon olcsó meg kell nézni, és a tyúk nem ugyanaz, mint a csirke.
Hol szerzed be az alapanyagokat? Tehát mondod, hogy nagyon gyors ételeket készítesz, de hát mégis azért próbálsz az egészséges életmód felé lépni. Hol szerzed be az alapanyagokat?
De ez nagyon jó kérdés egyébként, mert valóban az alapanyagokon múlik elsősorban, hogy milyen ételt is készítünk. Én hozzá kell tegyem, hogy nagyon-nagyon szeretek az ételekkel foglalkozni, tehát nagyon sokfajta étkezési irányzatot néztem, nagyon sokat ki is próbáltam, a makrobiotikus konyhától, a nyers konyhán át, nagyon-nagyon sokfélét, és nagyon tetszik mindegyikben valami, és hát mindig a vásárlása kezdődik. Most családi szokássá vált nálunk, ezt egyébként másnak is tudom ajánlani, ugye főként hétvégén van az embernek ideje főzni, hogy a szombati piac az maga egy program. Együtt a kedvesemmel, párommal kimegyünk a piacra, és rendkívül sok ismerőssel találkozunk. Fél óra, 3-4 óra múlva már vásárolni is tudunk. Elképesztően jó, tehát az ember test és lélek, tehát a léleknek is kell táplálék, és ahogy én látom, nem csak mi vagyunk ebben így, hanem a piac az egy fantasztikus találkozó hely. Mindent megtud az ember, ki hogy van, ki nősült, ki házasodott, ki betegedett meg, ki gyógyult meg, és imádjuk. A piacot nagyon ajánlom mindenkinek, mert mindig találunk olyasmit, akár nyersanyagot, legyen a zöldség, gyümölcs, vagy húsféle, vagy tejtermék, amiről nem is gondoltam volna, hogy én akarok venni, de olyan különleges, és látszik, hogy olyan természetes, hogy megvesszük. Érzésre szoktam vásárolni, tehát nem tudom pontosan megmondani, hogy de megérzem, vagy megszagolok mindent, tehát az illata nekem például nagyon sokat tesz, hogyha a paradicsomnak nincs paradicsom illat, akkor biztos, hogy nem veszem meg. És nyilván, ami nagyon sok egyforma és nagy, az látszik, hogy mondjuk nem magántermelőtől van, de ezt nem tudom tudományosan űzni, hanem egész egyszer inkább ránézek, megérzem, hogy nekem ilyen kell, vagy nem kell. Úgyhogy rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, magocskát, mogyorót, házi lekvárt, házi szörpöt szoktunk vásárolni, tehát ez az elsődleges.
Említetted, hogy a húsfélét is van, hogy a piacon szerzed be. Milyen húsokat esztek?
Hát a húsok egy részét szerzem be a piacon, a másik nem árulom el a nevét, de a lakóhelyemhez közel van egy fantasztikus húsbolt, ahol szintén már barátként üdvözöljük egymást a hentesekkel, a hentes fiúkkal. Hát én megmondom őszintén, hogy baromfival. Tehát nagyon ritkán vásárolunk sertéshúst. Ez részben azért van, mert nem tudom igazán jól elkészíteni, és ugye az említett fél óra, 50 percen kívül van a sütési ideje a disznó, illetve a marhából készült ételeknek. De az az igazság, hogy nem is annyira szeretem. Talán ez kapcsolódik ahhoz, hogy egy kedves barátunk nagyon korán meghalt. Igaz, hogy más fertőzés miatt halt meg, viszont tudom, hogy nagyon leterhelte az immunrendszerét, nagyon sokat dolgozott, nagyon keveset pihent, és akkor a párommal, a férjemmel nagyon elhatároztuk, hogy igenis igyekszünk egészségesen élni, mert hogy felelősek vagyunk azért, hogy hosszú ideig egészségesen éljünk önmagunk felé, és a gyermekeink, a családunk felé is. És valahogy azóta szinte nem vásárolunk disznóhúst, ami nem igaz egyébként, mert fontos, én azt gondolom, hogy kellenek a disznóhúsból készült ételek is már, aki egyáltalán eszik húst, de főként télen, és leginkább akkor, ha valaki tényleg olyan kemény munkát végez, hogy fizikailag elégeti. Na most az én életformám ugye inkább agyba dolgozok, mondjuk szaladgálok, mint pókafalon, de nem annyira sokat azért, tehát nem kapálok kint másfél órát a kertbe, télen nem vagyok kint 5-6 óra hosszáig kemény fizikai munkát végezve, tehát a sok húst én nem égetem el, és emiatt aztán majdnem mindig baromfit veszünk, pulykát néha, illetve halat, de annak az a baja, hogy én nem szeretem a halnak az illatát, pedig tudom, hogy ez egyik legegészségesebb, de emiatt ez ritkábban van.
Akkor a főzésen kívül még térjünk rá egy kicsit a sütésre. Szoktál el sütiket készíteni?
Rendkívül ritkán, húsvét, karácsony, néha szülinapra tortát. Mikor még kisebbek voltak a gyerekek, valamelyik gyerek az iskolába rácsodálkozott, mikor beszéltek arról, hogy vásárol a család cukrot, és mondta, hogy mi az, hogy cukor. Tehát nálunk olyan minimális mennyiségű cukor fogyja, amiatt, hogy nem sütök süteményeket, hogy a gyerek nem is tudta, mi az a cukor, ami úgy benne van a dobozba és fehér színű. Úgyhogy nem, nagyon-nagyon ritkán.
Viszont az egy jó hír, hogy a gyerek nem tudta, hogy mi az a cukor, ugye ezzel már előrébb vagyunk az egészséges életmód fel. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel. Eddig arról beszéltünk, hogy kapcsolatban áll a konyhával, és hogy milyen típusú húsokkal, zöldségfélékkel dolgozik. Kicsit térjünk rá arra, hogy ebben a gyors főzésbe belefér-e nálatok a leves, és hogy milyen típusú leveseket készítesz, ha készítesz.
A családban mindenki nagyon-nagyon szereti a leveseket. Ennek szerintem részben az az oka, hogy nem gyilkoltam sohaval a gyerekeket, hogy egyetek levest. Ennek az az oka, hogy általában a gyerekek mellett mindig annyi időm jutott, hogy második félét azt tudtam csinálni időben, de a levesre nem jutott idő. Emiatt a gyerekeim, mikor bárhol levest találtak, teljes lelkesedése boldogan ették, sőt, most már odáig fajult a dolog, hogy a lányom például bárhova megy, ha bármilyen leves van a környéken, akkor ő azonnal kér abból. A férjem húsleves specialista, amikor én tanultam 2 évig, és még annyit se töltöttem otthon időben, mint addig, akkor ő megtanult főzni gyakorlatilag, és a húslevest nagyon-nagyon szuperül készíti. Az anyukájától tanulta többek között, illetve krémleveseket nagyon szeretjük. Egyrészt azért, mert sokféle idény zöldségből el lehet készíteni, és leturmixolva fantasztikus. Ez lett légyen egy eperkrémleves nyersen, tehát azt meg se kell főzni, vagy pedig bármelyik krémleves.
A krémlevesekhez nagyon sokan használnak tejszínt, illetve hát különböző liszteket esetleg. Mennyire használjátok ti ezt, illetve mennyire fér bele, ugye mondtad, hogy kicsit próbálsz a meg a életmód felé térni, ugye egészséges életmód felé, mennyire fér bele az ilyesmi?
Tejszínt szoktunk használni, én azt gondolom, hogy ez nem túl egészséges, mert azok a dobozos főző tejszínek, amiket lehet kapni, azok 120 évig nem romlanak el. Ha nem romlik el, akkor nyilván nagyon sok tartósítószer van benne, de azt szoktuk használni. Én azt gondolom, hogy az egészséges főzés az mindig arányok kérdése. Tehát, hogyha volumenében, nagyobb mértékben igyekszik az ember elkerülni a tartósítószeres, a túlcukros, a túlédes, vagy a túlzsíros ételeket, és ismeri a fűszereknek a működését, mert minden fűszerünk, és nem csak a só, bors, cukor és paprika van, hanem elképesztő mennyiségű különféle fűszerek vannak, én azt gondolom, hogy elég jól ismerek másokat, akkor belefér az, hogy néha olyan anyagot használ, húsleves kockát szoktam ritkán, vagy a főzőtejszínt, az előbb említett főzőtejszínt, mert hogy nem nagyon tudom mással besűríteni. Liszter nem szoktuk, tehát krémlevest azt nem, viszont vannak olyan krémlevesek, például az eperkrémleves, ahol nem szoktam hozzátenni főzőtejszínt, hanem pusztán a maga gyümölcs az, ami tulajdonképpen adja a levesnek az alapanyagát, de igen, néha kell hozzá.
Említetted, hogy nem használjátok például ugye a fehér cukrot, ugye, hogy a gyermeket sem ismerte. Mi a helyzet a különböző lisztekkel? Tehát ugye mostanában nagyon divat az, hogy a fehér lisztet is próbálják kiváltani különböző lisztekkel. Ti használjátok-e még a normál búza lisztet?
Szoktuk használni, de nagyon ritkán. Egyrészt azért, mert én nagyon hízékony vagyok, tehát hogyha én mondjuk egy hétig annyi fehér kenyeret ennék, amivel jól lakok reggel, délben, este, akkor tudja, hogy 3 kilót híznék egy héten. De ez a fehér tésztával is így van. Úgyhogy egész egyszerűen eléggé rá vagyok kényszerítve, így aztán a család is, hogy használjuk rántásokhoz időnként, de nagyon ritkán. Ugye most már férjemnek is vigyázni kell a vonalaira. Meg hát ugye az idő, hogy telik, 50 éves korban sokkal hamarabb rakódnak a kilók, tehát ez is szempont. Hála Istennek egyikünk sem gluténérzékeny, de ami nekem nagyon tetszik, például egy csomó étkezési irányzatban, például a paleolit is nagyon tetszik, ugyanakkor a vega is, ugye két ellenkező étkezési irányzatról beszélünk, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük, majdnem az összes étkezési irányzatnak van egy közös része, és azt szoktam én követni, amit olyan józan paraszti észszel átgondolva hasznosnak tartok, és hogy azokban általában azért a lisztek kevés szerepet kapnak, és mellette sok más gabona kap helyet, tehát kukorica, zab, árpa, rozs, tönköly, búza, ugye az is búza, de és ezeknek általában a teljes kiörlésű változatait szoktuk használni, kenyérbe mindenképpen. Nyilván, ha sűrítésre használom, akkor marad a fehér liszt, vagy a kukorica keményítő időnként, de a lehető legkevesebbet, és egyébként a barátnőm például főzelékeket és leveseket úgy sűrít be, amit én még nem mindig szoktam, de igyekszem alkalmazni, majd, hogy kivesz egy-két kanálnyit abból az adott zöldségből, legyen az borsó, főzelék, leturmixolja, és ez maga a sűrítő anyaga, akár a főzeléknek, akár más sűrített zöldségételnek.
Igen, egy ideje mi is a főzelékeket mi is így készítjük, és nincs semmi különleges íze, tehát nagyon finomak valóban. Gondolom, hogy ha ilyen gyors ételeket készítesz, akkor tésztákat is, tehát különböző tésztákat is, akkor milyen tésztát használsz? Ugye már abból is van durum, egyéb lisztből készült tészta.
Hát megmondom őszintén, pont az előbb említettem, hogy mivel nagyon hízok a kenyérféléktől és a lisztektől, más is gondolom, de én különösen, hogy híznék, de nem engedem neki, keveset használok tésztát. Amikor használok tésztát, akkor sima, nem mondom kell nevét, tehát nem durum, nem valami speciálisat. Viszont azt most Olaszországban voltam ezen az Erasmus úton, és már előtte ugye tanulmányoztam az olasz konyhát, és ők alla dente úgy hívják, tehát hogy maximum 8-10 percig főzik a tésztákat, és ettől sokkal keményebb, szinte roppanós marad, úgyhogy igyekszem, ha bármilyen tésztát főzök azóta, és egyébként ezt ajánlom mindenkinek, sokkal gusztusosabb, és valahogy nem is eszik belőle annyit az ember. Tehát ha főzök, normál tésztát szoktam, viszonylag keveset, és azt ez a maximum 8-10 percig főzöm, tehát ilyen kicsit félkemény marad.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel, aki már említette nekünk, hogy többféle étkezési irányzatot kipróbált, ismer. Egy kicsit beszélj nekünk kérlek ezekről, illetve arról, ami a leginkább közel áll hozzád.
Valóban nagyon sokat megismertem, ugye az iskolában ifjúságvédelmisként tanítottam is étkezési, egészséges irányelveket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen az ember fanatikus, semmilyen étkezési irányzatot illetően nem helyes. Nyilván nagyon sok alapelem megegyezik. Nekem azok szoktak tetszeni bejönni, és azokat alkalmazom, amelyik a több étkezési irányzatban is szerepel, mert úgy gondolom, hogy akkor vélhetőleg annak nagy valószínűséggel igazságtartalma van, hogyha 4-5 irányzat is nem ajánlja például a fehér cukrot, a sok fehér lisztet, stb. Nagyon fontos szerintem, hogy nagyon kevés tartósítószeres, vagy cukrozott, vagy színezett anyagot együnk. Elképesztő mennyiségű vegyszer vesz bennünket körbe. Ez igaz szerintem a kozmetikumokra is. Tehát semmit nem használok, aminek illata van, kivéve a parfümöt, de azon kívül semmilyen krémem nincs, aminek illata van, mert szerintem ezek mind vegyszerek, és egyszer egy nagyon kedves csecsemő gondozás közben lévő doktornéni azt mondta, hogy csak azt kenjek a babára, és ez ránk is igaz, amit meg is etetnék vele. Mert hogy a bőr ugyanúgy felszívja az anyagokat, mint belülről a bérrendszer. Visszatérve kérdésre, például van ilyen, hogy vércsoporthoz kötődő étkezési irányzat. Nyilván nem ismerem tüzetesen, de azt gondolom, hogy valóban így van, hogy nem mindenkinek mindenfajta étkezési irányzat felel meg. Tehát van, aki bírja például a húsmentes étkezést, és én azt gondolom, hogy van, aki nem. Ezt vércsoporthoz kötik, például nullások. Én is nullás vagyok, általában ez a legrégebbi vércsoport típus. Az igényli, hogy valamilyen mennyiségű, nem sok, de valamilyen mennyiségű húst egyen. Én magamon ezt érzékelem. Ismerem a makrobiotikusnak hívott étkezési irányzatot, ezt hosszú ideig követtem, most is tulajdonképpen elemeibe sokat használok. Ez nagyon leegyszerűsítve öreganyáink konyháját jelenti. Vagyis nagyon nagyszerű alapelvei vannak, lehetőleg mindig azt tegyél, ami éppen akkor érik, és ami azon a területen lehetőleg otthonos. Tehát nekünk nem a fő eledelünk a marakuja, meg a gránátalma és a kivi. Nem mondom, hogy rossz, mert finom és érdekes megkóstolni, és nyilván nem leszünk tőle rosszul, sőt, de azért nekünk alapvetően, mint egy muskátli is azon a területen a legszebb, ahol ő otthonos, a fenyőfa is ott a legszebb, ahol otthonos, környezet, föld, stb. Tehát, hogy nekünk érdemes a helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket, állatokat felhasználni a táplálkozáshoz, és akkor, amikor annak ideje van. Tehát nyáron főleg sokkal több zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, télen van inkább a zsírosabb, fűszeresebb és húsosabb ételeknek az ideje. Ez szerintem egy fantasztikus jó alapelv. Ezért érdemes a piacon vásárolni, egyrészt mert olcsó lesz, ha így étkezik az ember, mert nem primőr teszik télen televegyszerrel sok pénzért, hanem mindig, aminek a szezonja van, és ugye tudjuk, hogy a szezon zöldség, gyümölcs az olcsó. Azt is könnyű belátni, hogy télen, amikor nagyon fázunk, nagyon hideg van, akkor kívánunk sült kolbászt, sült krumplit enni, nem nyáron, amikor 45 foktól enni se bírunk a melegtől. Tehát ez szerintem borzasztóan fontos, hogy ami akkor ott terem, évszaktól és helytől függően. Tehát ez tetszik benne nagyon. Ebben rengeteg gabona van, tehát hogy a hajdina, a köles, a zab, a rizs, a búza, a rozs, tehát ő nagyon hangsúlyozza, hogy sok gabonát érdemes enni, és lehetőleg mindig teljes kiörlésű változatban, és sokfélét. És ebben is nagyon sok igazság lehet, hiszen minden gabonában másfajta anyag van, ami hasznos a szervezetnek, illetve sok hidegen sajtolt olaj van benne, ami szintén szerintem tök fontos, mert a mogyoró, a tökmagolaj, a napraforgó, ugye azt mondjuk ismerjük, és ezeknek is a hidegen sajtolt változatait javasolja. Komoly betegségeket lehet vele meggyógyítani. Bizonyos betegségek egészen szinte lebénulásig tudnak menni, ha bizonyos fajta olaj hiányzik a szervezetből. Volt is erről egy film Lorenzo olaja címmel, aki esetleg van kedve, nézze meg. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy lehetőleg sokféle típusú olajat együnk, hidegen sajtolt olajokat, mert ezek nagyon hiányoznak a szervezetnek. Ez volt tehát a makrobiotikus, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, ebből sok elemet használok.
Egy picit a paleo étkezésről beszélj, hiszen azt is azt mondtad, hogy eléggé ismered.
Kicsit nagyképűen hangzik, tehát mindegyikkel foglalkoztam, de amikor éppen egy-egy irányzat nagyon érdekelt, akkor sokat olvastam és sok mindent kipróbáltam. Visszatérve még a makrobiotikusra, ami az összesbe szerepel ott, tehát a barna cukor, a méz, a fehér cukrot, azt nem szabad használni. Mindenből a barna jó. Barna cukor, barna liszt, stb. A paleolit szerintem egy tök jó dolog, és szerintem megint csak nagyon sok hasznos eleme van. Például azt mondják, és szerintem ez így is lehet, hogy egy étkezésben húst és szénhidrátot nem jó együtt tenni, mert nem egyformán emésztődik. És ugye a paleónak pont az a lényege, hogy főként csak húsok, zöldségek, olajos magvak, zsírok vannak benne, tehát kizárja eleve szinte a szénhidrátokat teljesen. Magyarul szerintem emésztés szempontjából nagyon hasznos. Egy darabig űztem, nekem nagyon hiányzott a gabona egy idő múlva. Azt hiszem ott a zab talán az, ami megengedős időnként. Tehát nekem ez fogyásra fantasztikus, tehát ha valaki fogyni akar, akkor szenzációs. Ugyanis az, hogy nincs benne, ugye nem lehet fehér cukrot enni alapvetően, és szinte kizárólagosan szénhidrátot, szinte semmit, olyan döbbenetes gyorsan lehet tőle fogyni, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy napról napra éreztem, hogy megy le rólam az összes zsírpárna, mondom, úristen, mi marad? Tehát, de én nekem nem vált be emiatt, hogy nekem borzasztóan hiányzott a gabona. Nem eszem sok szénhidrátot, vagy nem eszünk sok szénhidrátot, mondhatom a családdal együtt, de azért valamennyit igen. Tehát teljes kiörlésű rozsos kenyér lekvárral azért az olyan kihagyhatatlan.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel, akivel még egy kicsit a paleolit táplálkozásról fogunk beszélgetni.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnessel, akivel ott hagytuk abban az előbb, hogy hogyan is néz ki tulajdonképpen ez a paleolit táplálkozás. Arról beszéltél, hogy nagyon kizárja ugye a szénhidrátokat.
Maga az elmélete is érdekes, én nekem tetszik, a nagyon régi őseink étkezésére utal. ugye, hogy 10 000 évvel ezelőtt nem voltak még buzafélék, gabonák, hanem mi volt zöldség, meg gyümölcs, meg magocskák, mindenféle egyéb olajos magok, meg húsok, amiket elbírtak kapni. Egyébként én ezt el is tudom képzelni, és hogy az emésztőrendszerünk erre van felkészítve, hiszen mondjuk egy 1000 év alatt nem tud olyan gyorsan átalakulni, mint 10 000 év alatt, hogy kialakult mondjuk az embernek a teste, a szervezete. De ehhez azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sokfajta paleolit van, ugye mivel az ember gyorsan akar energiához jutni, szerintem a mai paleolit táplálkozásban rengeteg hús van, ami miatt szerintem nem jó. Mert a túl sok hús, akármilyen formában esszük, azért az nem jó a szervezetnek szerintem, vagy nekem nem jó. A paleolitban nem tudom, hogy ki hogyan űzi, ugye nyilván attól függ, hogy ki hogyan űzi a paleolit étkezést. Szerintem nekem azért nem vált be, mert mivel éhes voltam, és ugye amikor az ember éhes, mit eszik? Vagy szénhidrátot, vagy cukrosat, vagy zsírosat. És ugye se cukros, se szénhidrátos nem nagyon fér bele, tehát maradt a zsíros, tehát a húsok, és nekem, amikor én paleolit módra étkeztem, relatíve több húst ettem, mert egyszerűen éhes voltam, és ez nem volt jó. Tehát nekem fogyásra nagyon jó, hogyha hirtelen kellene most lefogynom egy, mit tudom, 5 kilót bármilyen oknál fogva, akkor űzném, de nekem így ez nem vált be.
Van-e még valamilyen étkezési irányzat? Tehát ugye már meséltél 3-ról, és talán most azt mondtad, hogy egy kicsit így a vega felé hajlasz.
Igen, ennek az az oka, hogy hát úgy tudatilag is, tehát én azt gondolom, és becsülök minden vegetariánust, vagy bármilyen fajtáját űzi ennek vegán, és a többi, mert tényleg az állatok olyan cukik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal jobb ötlet is lehet attól, mint hogy levágjuk őket és megegyük, de én nem nagyon bírom ki, én azt gondolom teljesen. Viszont most nyáron, itt az Erasmus kurzuson egy vegetariánus hölgy volt a szállásadóm, aki 74 éves volt, és fantasztikus erőnek örvendett, és egy rákos betegségből gyógyult meg, szerintem utána lett vegetariánus. Egyébként ő általában főzött ételeket sem nagyon evett, erről nem is beszéltünk a nyers koszt, tehát amikor nem főzik meg, ugye húst nem esznek a nyers koszton élők idézőjelben, hanem magokat, gyümölcsöket, zöldségeket, tehát minden, ami élő anyag. Egyébként ezt nem mondtam, ez is tapasztalatom, mert ezzel is foglalkoztam néhány könyv, meg egy barátnőm ezen a nyers étkezési formát folytatja. Szerintem ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy fantasztikus energiát ad. Tehát azt tapasztaltam, hogy az ételeknek nem csak kalóriaértéke van, hanem energiája. Amikor egyszer borzasztóan fáradt voltam egy időszakban egy évig, iskolában dolgoztam, gyerekek még kicsik voltak, közben egyetemen is tanultam, tehát gyakorlatilag elszédültem a folyosón, amikor mentem, olyan fáradt voltam, akkor abban az időszakban ösztönösen nem bírtam semmit megenni mást, csak ezeket a nyers ételeket. Tehát ott maradt a kínaiba vásárolt kaja, de megettem a káposzta salátát. Egyedül akkor éreztem azt, hogy valami történt velem. Tehát én azt gondolom, hogy az ételeknek van energiája. És nyilván minél kevésbé dolgozzuk fel őket, a fáról leszedett, megmosott alma, gyümölcs a legfinomabb, energetikailag is, meg ízanyag szempontjából is. Ebben szerintem nagyon sok okos dolog van. Nem bírnám folytatni, mert azért bonyolultabban elkészíteni ételeket, meg azt szerint élni, de szerintem nagyon-nagyon hasznos. Viszont igyekszem minél több élő, nyers zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. Úgyhogy ez a vegetariánus dolog nekem most azért tetszik, mert ugye tapasztaltuk, hogy ilyen közel egy másfél hónapon keresztül 35, néha 40 fok vett bennünket körbe. Ekkor szerintem szinte tilos főzött és húsos ételeket enni, mert annyira fölösleges energiát ad a szervezetnek, amitől éppen meg akar szabadulni, mert olyan mennyiségű energia hő veszi körbe. Tehát nagyon jó volt nekem ott, hogy körülbelül ilyen vegetariánus ételeket kaptam, és valóban a szervezet energiaháztartását leterheli a sok hús. Tehát minimális mennyiséget eszem azóta is, nagyon könnyűnek érzem magam, és általában gyorsabban kész vannak a vega kaják.
Van esetleg valamilyen kedvenc és gyorsan elkészíthető ételrecepted, amit szívesen megosztanál velünk?
Hát a csirkemellből készült bármilyen apró hús is, az jó mindenféle fűszerekkel. A fűszereket ismerjék meg a hallgatók. Annyira különleges és illatos fűszereink vannak, amit, hogyha ha használnak rendszeresen, rá van írva a fűszeres zacskókra, hogy mi mire való recept. Kettőt mondanék. Az egyik, ugye mondtam, hogy most viszonylag inkább kevés hússal dolgozom, a zöldség ragú, mondjuk így. Tehát 2 vagy 3 féle zöldséget érdemes venni, és azt felaprítani olajon, megkeresni legalább 3-4 egzotikus fűszert hozzá. Nálam ez a kakukkfű, a köri, a színes bors, és akkor általában egy pici só, illetve egy pici barna cukor. Mindenbe szoktam cukrot is tenni, amiben sót, mindenbe sót, amiben cukrot. Jól ellenpontozzák egymást, és akkor különleges színe is lesz. A kurkuma vagy a köritől én nagyon szép sárga színt kap. Alap nekem a sárga répa és a fehér répa, imádom az ízeiket, és általában vagy cukkinit, vagy paddizsánt szoktam hozzá darabolni. Ez olyan fantasztikus, kis kocsonyás, kis pörköltszerű cucc lesz, hogy rizssel nagyon finom, és mostanában annyiféle jó rizs van, a basmati rizs, a jázmin rizs, a vadrizs. Firenzébe vadrizst kaptam a háziasszonyomtól, és elképesztően finom volt, egy pici parmezán sajttal. Lehet kapni egyébként bizonyos helyeken parmezán sajtot itt is, fűszerként használják az olaszok. Nagyon-nagyon finom. Ez tehát az egyik, de bármi más zöldségből lehet. Az a lényeg, hogy szinte egy ilyen ragúszerűségé negyed óra alatt kész van, csak az aprítása az, ami idő, de az meg jó relax tevékenység. A másik, amit javaslok, azt a szomszédasszonyom találta ki, amikor nagyon heves makrobiotikus korszakunkban voltunk. A búzacsíra egy nagyon finom alapanyag, és rákellenes gyógyszereknek is alapanyaga egyébként, lehet kapni, le kell áztatni vízbe, tehát egy 2 jó maroknyi, vagy egy bögrényi búzacsírához, azért kell majdnem egy bögrényi folyadék, tejföl, tojás, vegeta, színes bors, vagy vegeta nélkül, csak só, bors, bármilyen fűszer, és idény zöldséget beledarabolunk. Lehet az, vagy reszelünk, lehet sárgarépa, lehet krumpli, krumplit ritkán egyébként, vagy színes paprika, hogy szép piros legyen, és ebből lesz egy ilyen sűrű massza, és az kiskanállal olajba beleszaggatva, vagy zsírba, ki mivel főz, vagy kókuszsírba, én azt nem szoktam használni, de biztos nagyon jó, kiszaggatjuk és megsütjük. És ez az egész nagyon enyhén hal ízű. A búzacsírának van egy ilyen édeskés, és szerintem hal-szerű mellékíze. Nagyon gyorsan, nagyon-nagyon sokat lehet belőle készíteni, és végtelenül finom. Olyas, mint a bundás cuccot sütne az ember, csak sokkal egyszerűbb elkészíteni, és végtelenül egészséges.
Köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem nagyon sok hasznos információt megtudtunk.
Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és szerintem az étkezés és a főzés az egyik legklasszabb dolog a világon. Üzzék ezt családban, egyedül, párjukkal, gyerekükkel, és hát a szeretet abban benne van, hogy az evés az egy kicsit a szeretet egyik formája, és üzzék.
Köszönjük szépen! Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió Hanggalbumában. Köszönjük, hogy velünk tartanak!